Nishaishin dolgozunkic egy nemzetközi keresztény diákszervezetnél. Amerikában az a neve, hogy Crew, és ez majdnem 60-70 éves. És ez volt az eredeti gondolat és vízió, hogy szolgálni a diákok között, akik a jövőben lesz a vezetők. És az a reménységünk, hogy mi tudjuk együtt szolgálni a többi gyülekezetekkel, hogy láthatjuk, hogy majd jön a nap, amikor van egy nagyon erős keresztény kör mindenhol. És eredetileg Amerikában kezdett, de most már szinte minden országban létezik, ami nagyon izgalmas, és ott is van, ahol nagyon nehéz helyzet, ilyen közel-keleti országokban és titokban szolgálnak. 2009-ben először jöttem ide Magyarországra, hogy segíteni az angol táborban, és Isten ezt használt az én életemben, hogy visszajönni. Pár év múlva visszajöttem, mint full-time staff, és aztán 2012-ben Michelle ide jött is, hogy szolgálni, és akkor először találkoztunk, szóval nekünk Magyarország az egy nagyon különleges ország, mert Budapesten találkoztunk először. Házas lettünk, és tavaly Isten adta nekünk egy csodálatos kisfiú, 4 éves és Illés a neve, és tele van energiával, ami tök jó, csak sajnálom, hogy nekem nincsen olyan sok energiát. A mai igerész az Ézsaiás könyvéből jön, a 6. fejezet, szóval ha a kezedben van egy bibliát, vagy egy telefon, ami rajta van az ige, akkor kérem szépen lapozzatok az Ézsaiás könyvéhez, 6. fejezet, és az első 7 ige verset el fogok olvasni. Uzzája király halálá évében láttam az Urát, amint egy trónon ült. Magasztos volt és felséges. Palása betöltötte a templomot. Szerefok álltak mellette. 6-6 szárnya volt mindegyiknek. 2-vel az arcát takarta el, 2-vel a lábát takarta el, 2-vel pedig repült. És harsogtak egymásnak felálltva. Szent, szent, szent a seregek ura. Dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam, jaj nekem, elvesztem, mert tisztatlan ajkú vagyok, és tisztatlan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát láttak szemeim. Ekkor oda repült hozzám egy szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltáról. Számhoz érintette, és azt mondta, íme ez megérintette ajkadát, bűnöd el van véve, vétked még van bocsátva. Röviden imádkozom, értünk. Mennyi átjánk, nagyon hálásak vagyunk, hogy itt tudunk lenni együtt, és már szeretnék kérni, hogy vezess minket, és taníts minket. Beszélj hozzánk a szent írásodon keresztül. Jézus nevében imádkozom. Amen. Na, Ézsaiás 6, az egy nagyon-nagyon gazdag fejezet. És volt már pár lehetőségem, hogy nem csak tanulni ebből, hanem tanítani. És mindig, amikor meglátom, hogy mi van benne, akkor az a gondolatom, hogy hú, ez olyan mély, hogy az lehetetlen egy alkalmon megmondani mindent. És én emlékszem az első alkalommal, amin azt mondtam, hogy hát én simán tudok látni ilyen 3 sorozatos üzenet, ami jöhet a 6. fejezetből, és aztán újra tekintettem, és látom, hogy hát szerintem inkább talán 8-at. És mindig, amikor visszamegyek, akkor látom többet és többet. Ami nagyon jó, mert olyan mély az Isten igét. És ha valaki azt kérdezne tőlem, hogy melyikek lennének a legfontosabbak fejezetek a Bibliában, akkor biztosan azt mondanám, hogy Ézsaiás 6 az lenne az egyik, a listámon. És ha valaki azt kérdezne tőlem, hogy mi az az egyik tanítás Istenről, amire a legkevésbé figyelünk, és ami nagyon hiányzik a gyülekezetben, én azt mondanám, hogy az az Isten szentsége lenne. Ritkán hallunk erről. Pár éve ezelőtt kezdtem jobban figyelni erre, és folyamatosan visszajövök az Ézsaiás 6-ra, mert mindig többet tanulok, és azért elsősorban ma saját magamnak szeretnék predikálni, és én remélem, hogy Isten azt fog használni a ti életetekben is. És hiszem, ha igazi változást szeretnék látni az életünkben, meg a városunkban, akkor ezzel kell kezdeni, hogy Isten szent, és újra kell adni azt, hogy az ő szentségét irányít minket. A jelen pillanatban próbáljuk a Szentlélek segítségével szív szinten minél többet tanulni, de ahogy már mondtam, olyan mély, hogy érdemes otthon újra megnézni, mert nem tudok mindent megmondani. Közelebbre szeretnék megnézni a szentség hirdetése, a szentség elítélése és a szentség reakciója. Kezdjük az elsővel, a szentség hirdetése. A szentség hirdetése figyelembe veszi a különbséget. Mi olvasunk, hogy Ézsaiás ment a templomba egy bizonyos időben, és látja az Urat. És rögtön azután mi azt olvasunk, hogy a szerefok látta, akik angyalok, a legerősebb angyalok, mert mindig az Isten jelenlétében szolgáltak. De az nagyon érdekes, hogy olvasunk egy kép az angyalról, ami teljesen más, mint ami szoktunk gondolkozni a különböző keresztény boltokban, vagy a neten, ha beírná az angyal szót, akkor egy csomó sok kép jön ebből, ami általában egy kis cuki baba szárnya, és ami Ézsaiás látta, az egy általán nem is közel ahhoz. Az egy hatalmas lény, hat szárnya. Én soha nem láttam egy angyal kép egy boltban, hat szárnya. De itt van az igazi angyal, és hat szárn van neki. De ami az annyira érdekes, az nem csak, hogy hat szárn van, mert általában azt gondoljuk, hogy kettő az elég. Szóval mi már érdekesebb az, hogy meglátni, hogy hogyan használnak hat szárnyot. Azt olvasunk, hogy kettővel az arcák takarta. Az érdekes, mert mi szoktunk azt gondolni, hogy a szárny használjuk, hogy repülni. De az első dolog, mi azt olvasunk, az, hogy kettővel az arcát takarta el. És az miért? Hát általában, amikor valaki használja a kezét, hogy takarni az arcát, az azért, mert van valami erős előtte, talán egy erős fény, vagy valami, ami nem szeretne meglátni. És mi így látjuk, hogy az angyalok kettő szárnyával használnak, hogy nem tekintenek a Szent Isten szentségére. Hogy nem látnak az Urát, mert túl erős lenne nekik. Aztán olvasunk, hogy kettővel a lábát takarta el. Aztán picivel bonyolult, ez miért lenne így. Viszont az egész Bibliában mi azt látjuk, hogy az egyik jel, hogy valami egy lény, vagy egy teremtés, az, hogy lábá van. Istennek nincsen lába, és nem teremtve. De az angyalok igen, és azért neki, vagy nekik van lábák. És ezt takarták el. Nem azért, mert szégyelnek, hogy teremtve, hanem azért, mert az egy megtisztelés mód. Hát, talán hasonló, mint amikor megyünk a színházba, akkor szép öltönyben megyünk, nem megyünk ilyen rövid nadrággal, vagy pólóban. Én emlékszem, hogy amikor először jöttem Magyarországra, az egyik dolog, amit csináltam, hogy tanulni a magyar nyelvet, az, hogy jártam zongora órára, és direkt kerestem egy olyan tanár, aki nem ismert az angol nyelvet, és ő akart velem menni az operába, és az első kérdése tőlem, amikor azt mondta, az, hogy Luke, figyelj, Nálad van egy öltöny, ugye? Hát igen, én nem jövök zongorázni öltönyben, de persze nálam van. És mondja, oké, az jó, mert az lehetetlen menni az operába vagy a színházba anélkül. Az valami hasonló, hogy az megillik a pillanatban. Mi azt tudjuk, hogy az, ami fontos csinálni. Nem azért, mert a ruha az olyan fontos, de az kommunikál valamit. És az utolsó kettővel pedig repült. Szolgálni, mozdulni, így használnak az utolsó kettő szárnyák. De az érdekes, mert az utolsó kettő szárnyával használnak, ahogy mi szoktunk gondolkodni, a szárnyról, vagy a funkciójáról. És így azt látjuk, hogy Isten direkt teremtett az angyalok egy olyan módon, hogy a szentségét ellen még védeni. A legtöbb szárny nem a repülésre van szükségük, hanem a védekezésre. És mi azt tudjuk valami fontos Istenről az, hogy ő soha nem véletlenül teremt semmit. Mindig van egy oka, és az mindig direkt. És ő azt tudta, hogy ha egy szeref a jelenlétében lenni fog, akkor kell adni több szárny neki, hogy ott tud lenni, és nem fog halni. És itt látjuk egy vita a nagyobbtól kisebbre, ami sokszor történik a Bibliában, és az úgy működik, hogy ha a szerefok az Isten direkt szolgái, és a jelenlétében folyamatosan vannak, és ha tökéletesek, és hibátlanak, és ha az igaz rájuk, hogy akkor is meg kell védekezni magukat Isten szentségétől, akik bűntelenek, és egy sokkal magasabb pozícióban, mint mi, akkor ez mennyire fontosabb lenne nekünk, akik bűnösök. Én emlékszem, hogy amerikai fociztam, és régen ez azt is lehet lenni rajtam, sajnos idősebb vagyok most, és az edzőm folyamatosan próbálta meggyőztetni minket, hogy miért kell edzeni, mert az igazság az, hogy senki szeretne menni az edzésre, kivéve aki örült. Vagy aki szeretne valamilyen plusz pontot kapni az edzőtől, és azért mondta, hogy annyira szeret edzeni. És az edzőnk folyamatosan próbálta bátorítást adni nekünk, és az egyik, ami használja, az, hogy ő azt mondaná, hogy mindenki azt tudja, ezt a híres amerikai focizó, igen? Ja, igen, persze. És egy pici kutatást csinálta, és ő azt mondta, hogy ti tudjátok, hogy mennyit jár edzésre. És persze az egy ilyen örött óra szám, nem tudom, naponta ilyen 7 óra vagy 8 óra. És a lényeg az, hogy ha ő ezt kell csinálni, és azért profi focista, akkor mennyire fontos neked, aki nem profi focista, járni egy napi 2 órás edzésre. És az hasonló itt, hogy az angyalok, akik tökéletesek, meg kell védekezni magukat a Szent Istentől, és az egész lényegükkel a tökéletes angyalok próbálnak mutatni nekünk, kiállítjuk az óriási különbség közöttük és a Szent Isten között. De nem csak látjuk azt, hogy a bűntelen teremtmény, az angyal, a különbség kiállítja, hanem a bűntelen teremtmény a különbség kihirdetje is. És ilyes nem csak látja az angyal, hanem hallgatja is. És a fizikai bemutatás az csak az első, ami irányít minket a különbségre. Beszélnek, és nem csak csendesen, hanem hangosan beszélnek egymásnak. És beszélnek Istenről. És az érdekes meglátni, hogy hogyan beszélnek Istenről. Hogyan jellemeznek Istent. Bármilyen tulajdonságát tudnák felemelni. De melyik az, ami válszanak, mint a legfontosabb? Az Isten szentséget kiemelnék. És az érdekes egy picit átgondolni arról, hogy mi az, ami nem mondanák A mai napon, ha kéne magasztalniunk az egyik Isten tulajdonsága, akkor melyik választanánk mi? És szerinted melyik választana a kultúránk? Az érdekes, hogy az angyalok nem mondanák, hogy kegyelmes, kegyelmes, kegyelmes a seregek ura. Viszont ez a tulajdonság, ami mi, mint keresztények, sokszor felemeljük. Na, mi tudjuk, hogy Isten szent, viszont valahogyan a fejünkben az, hogy az ő kegyelmét, az picivel fontosabb. Vagy legalább ez a tulajdonság, ami tetszik nekünk. Azt sem mondanák, hogy szeretet, szeretet, szeretet a seregek ura. Ami érdekes, mert szerintem az a tulajdonsága, ami a kultúra felemelne. Az egyik rész a szolgálomban az, hogy beszélgetni fiatalokkal, evangelizálni, beszélni direkt Istenről. És én azt látom, hogy amikor kérdezik valakitől, akar hívő, akar nem, hogy milyen az Isten, akkor általában a szeretet szó jön. Nagyon ritkán az, hogy találkozom valakivel, és ő nem mondja, hogy Isten, ha is létezik, biztos tele van szeretettel. Ez, ami fontos a kultúrának, és azért a kultúra azt hiszi, hogy ha Isten létezik, akkor biztos ő tele van szeretettel. Na, itt óvatosan kell lennünk, mert az egyrészt veszélyes, mert Isten tökéletes, és így az nem jó, hogyha próbáljuk felemelni az egyik tulajdonságát a másik fölött. Mert ez így nem a helyzet. Isten nem szentebb, mint a szereteté. Nincsen nagyobb kegyelme, mint az igazsága, vagy a türelme. Hanem ő egyszerre 100% minden tulajdonsága, ami nekünk annyira nehéz megérteni, mert mi nem vagyunk így. Általában picivel többet vagyok az egyik tulajdonságom, vagy a másik, talán a naptól függ, vagy a perctől is, vagy mit csinált a fiámat. De Isten is nem működik, hanem ő mindig 100% minden tulajdonságát. És akkor az azt jelenti, hogy veszélyes, amikor próbáljuk felemelni az egyik tulajdonságát a másik fölött, mert amikor ezt csináljuk, akkor egy olyan Istent létrehozunk, ami inkább a fénymásolatainkban, és amit szeretnénk látni, és elképzelni. És az egy veszély, mert ezt sokszor csinálunk, véletlenül is. Viszont az mégis érdekes, hogy amikor az angyalok magasztalnak a Szent Istent, ők, akik mindig az Isten jelenlétében vannak, és a legjobban megismernek Istent, akkor azt hogyan csinálnak? Érdemes kérdezni, hogy mit mondanák és miért. És szerintem érdemes kérdezni, hogy az mit mond rólunk, hogy túl sokszor a tulajdonság, az a tulajdonság, mármint az Isten szentségét, ami az utolsó pozícióban a fejünkben, és ami a legkevésbé hangsúlyozunk, és pontosan az, ami az angyal hangsúlyoz. De nem csak érdemes látni, hogy mi az, ami nem mondanák, hanem még érdemesebb nézni, hogy mi az, ami mondanák. Én azt hiszem, hogy az Isten szentségét felemelnek, nem azért, mert ő nem tele van szeretettel, vagy nem kegyelmes, vagy a többi kevésbé fontos, hanem azért, mert az ő szentségét összefoglal minden, ami ő. És az az alap, minden más onnan fakad. Szerintem a problémánk az, hogy túl sokszor fejünkben a szentségét az egy tulajdonság, viszont a Biblia nem így használja azt a szót. Megmondom a különbség, mint egy tulajdonság, a szentség az azt jelenti, hogy tökéletes, bűn nélkül és tiszta. És az igaz, Isten az. Viszont amikor a Biblia használja, inkább mint egy pozíció használja. A szentség ebben a fényében az azt jelenti, hogy külön és más, félretett. És azért Isten tud mondani Izraelnak, hogy ti vagytok a szent népemet, egy külön nép, ami félretett a többiek között, nem azért, mert Izrael tökéletes, és a Biblia tisztán azt mutatja nekünk. Így amikor az angyalok mondanak, hogy szent, 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 ők azt kommunikálnak, hogy Isten más, és külön, és nincsen, ami ugyanolyan, sem ami is közel. És azt is tudok látni, mert ha gondoljuk erről, ha a tökéletesség vagy a tisztaság lenne a lényeg, akkor az angyalok nem is kell védekezni magukat, mert ők is tökéletesek. Nem azért védekeznek magukat, hanem azért, mert Isten olyan más szinten van, hogy a tökéletessége sem elég. De az is fontos látni, hogy hogyan beszélnek, nem csak, hogy mit mondanak, mert a beszédmód is fontos. És túl sokszor szerintem olvasjunk ezt az igeverset, és gondoljuk, hogy ez jól hangzik. Szent, szent, szent. És ez jó dal lehet ebből. Viszont ez nem a lényeg, az nem mint, hogyha az angyalok azt gondolta, hogy hát később valaki egy dal szeretne létrehozni abból, és azért három kell, mert egy az nem olyan jó hangzik egy dalban. Hanem a megismétlés volt egy nagyon fontos szerepe az eredeti nyelven, a héber nyelven. A megismétlés használtak, hogy erősíteni valamit, és hangsúlyt adni valaminek. És minden nyelven van valami hasonló, mint ez. Például a magyar nyelven az úgy működik, hogy ami általában a mondat elején van, ott van a hangsúly. Ez a legeslegfontosabb rész általában, az úgy működik. És azt tanultam, mert én emlékszem, amikor jártam a külön tanárhoz, az még korán volt, és nagyon keményen tanultam, és annyira nehéz volt, és meg is van a nyelv nekem. És a tanár feltett egy eléggé könnyű kérdés, hogy Luke, ma mit csináltad? És gondoltam, hogy végre, ez megvan, azt tudok megmondani, mert tanultam minden szó, amire van szükségem, és mondtam, hogy hát ma a boltban mentem. És aztán utána kérdeztem, hogy ez helyes volt? És azt mondta, hogy hát az által függ. És gondoltam, hogy hogy által függ, vagy helyes, vagy nem. De ő azt mondta, hogy nem, Luke, az így működik, az által függ, hogy mit szeretne kommunikálni. Például én mentem a boltba, vagy én a boltba mentem. Pici más a hangsúly. És akkor gondoltam, az lehetetlen megtanulni. Mert az én fejemben az ugyanaz. A lényeg az, hogy én mentem vásárolni. Nekem nem érdekel, hogy a bolt, vagy a vonatállomás, vagy én, vagy te csak szeretnék mondani, hogy mentem vásárolni. És azt sem tudok mondani helyesen, az három szó. De a magyar nyelv az úgy működik, hogy ami fontos, jön az elején. A héber nyelven inkább ami fontos, megismerés módon mondták. Szóval az hasonló, mint a jó, jobb, vagy legjobb a magyar nyelven. Ezt tudjuk, hogy a legjobb, a legjobb, leghatalmasabb, az több, mint csak jó, és mégis több, mint jobb. Viszont a különbség, ami látjuk a Bibliában, az, hogy van példa, amikor kétszer egymás után olvasunk egy ismétlésről, de soha nem olvasunk, hogy háromszor egymás után van valami, kivéve amikor az Isten szentségéről szól. És az kétszer történik itt, az Ézsaiás 6-ban, és a Jelenések könyvében. Talán hasonlít, hogyha próbálnak valahogyan jellemezni valami, ami sokkal jobb, mint a leges legjobb, és azért háromszor jön. De ahogyan mondtam, van példa, amikor kétszor egymás után jön egy bizonyos szó. Például az Ószövetségben, a szentek szentjé a héberű szó szerint írja, hogy szent, szent. Ez a szent, szent hely. És mi úgy fordítjuk, hogy szentek szentjé. De a lényeg az, hogy az a legszentebb hely, az olyan szent, olyan külön, olyan más, hogy csak egyetlen egy ember egyszer évente mehet be, és csak egy hosszú tisztítás után, és akkor is mindig volt nagy veszély, hogy meg fog halni. Vagy az új szövetségben, amikor Jézus azt mondja, hogy bizony, bizony, azt mondom nektek. A lényeg ott az, hogy az a leges, legbiztosabb. Ez az igazság nagy betűvel. Ez nem csak biztos, nem csak egy bizony, hanem kettő van, hogy hangsúlyozni, hogy nincsen, ami igazább. Viszont az egész Bibliában, ahogy már mondtam, soha nem látjuk semmi, ami a harmadik szintre felemelik, kivéve az Isten szentségét. És azért fontos megjárni egy picit és átgondolni, hogy az mit kommunikál nekünk. Az mint, hogyha az angyalok kezdenek, és mondanák, hogy szent, és aztán, ez nem elég, mert Isten sokkal szentebb, mint az, és igazából létezik egy olyan szent nép, Izrael, vagy szent ember, akkor szent, szent, viszont kettő sem elég méltó Istenre, mert van olyan hely a világban, ahol az Isten jelenléte van, egy bőrkót formában, a legszentebb hely az egész világban. De maga Isten sokkal, sokkal elképzelhetően sokkal szentebb, mint bármi más akar azt is. És inkább mondanák, hogy szent, szent, szent a seregek ura. Mert a harmadik az a legközelebb, ami ezt a gyenge nyelvet tud jönni az igazsághoz. Így azt látjuk, hogy az Isten szentsége figyelembe veszi a különbség minden más között. De nem csak az, hanem mi azt olvasunk a szentség elíteléséről, és itt látjuk, hogy a szentség figyelembe veszi a bűnt. Olvasunk az angyalokról, és aztán visszatérünk Ézsiáshoz, és Ézsiás reggel, ő megszólalt, és azt mondta, hogy jaj, nekem, elvesztem, mert tisztetlen ajkú vagyok, és tisztetlen ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. Ami nagyon érdekes ezzel, az, hogy az elítélés önindított. A szentség fényében az elítélésünk magunktól jön. Isten nem mondta, hogy bűnös vagy, hogy meg kell halni. Ézsiás az, aki azt mondja, hogy elvesztem. És az is fontos, mert tudjuk Ézsiásról, hogy ő volt egy proféta, és az Ószövetségben, sőt az Új Szövetségben is, a profécia két fajta módon jött. Az egyik az az áldás, az egy boldogság, örömteli dolgot, és talán példának az a hegyi beszéd, amikor Jézus azt mondja, hogy boldog vagy áldott vagy, ha az van. Az az egyik fajta. A másik az inkább a jajgatás, vagy az átkozás. Például, amikor Isten megítél az egyik ország, és azt is olvasunk sokszor a Bibliában. Ez volt a kettő proféciai módot. És azt is tudjuk, hogy az Ézsiás 6 az az első profécia, ami jött Ézsiástól. Nos, én tudom, hogy az a hatodik fejezet, és angol azt is működik, hogy a 6 jön az első 5 szám után. Kivéve, amikor Illés számol. De a hatodik fejezet idő szerint az az első, ami történt. Miért? Mert itt van az Ézsiás elhivatása, és az mindig az első dolog egy ember szolgálatában, hogy először Isten elhívja őt, és aztán kezdődik szolgálni. És milyen típus volt az ő első proféciát? Egy áldás, ami simán el lehet képzelni, hogy Ézsiás azt mondaná, hogy áldott vagyok, mert látom az Urat, Az egy csodálatos dolog, ami annyira ritkán történik. Az azt jelenti, hogy biztos egy áldott ember vagyok, mert Isten jött hozzám. De ezt nem mondja. Nem az áldás az első proféciát, hanem a jajgatás. És kinek? Nem egy másik országnak, vagy a saját népének, hanem saját magának. Hallgatja és látja az angyalok, a Szent Isten jelenlétében van, és milyen a reakciója? Hogy azonnal átkozni magát. És a Biblián keresztül azt látjuk, hogy amikor valaki találkozik a Szent Istennel, akkor a legvilágosabb dolog neki az, hogy mennyire más, mennyire bűnös, mennyire nem szent, nem külön, nem féltett, hanem közönös, piszkos, és a halálra méltó. Ez nem csak Ézsiás, ki azt tapasztalt. Az olyan világos, hogy Isten sem kell mondani semmit. Az első alkalom, amikor Isten beszél a 6. fejezetben, az a 8. igeversben. Isten nem beszél semmit. Sem kell ítélni el. Az ő jelenléte elég, hogy az elítélés inkább a bűnözőtől jön. Aztán hasonló, mint ahogyan a legtisztább hadteren a legjobban láthatjuk, hogy hol van a sötétség. Amikor először jöttem Magyarországra, egy olyan lakásban laktam, ahol valaki, aki nem volt olyan okos, lerakta fehér csempét a konyhában, padlón. És én emlékszem, hogy ez lehetetlen eleget tisztítani, megmosni. Próbáltam, megmostam, és rögtön azonnal láttam, hogy még sem teljesen fehér. És azért én döntöttem, hogy én soha nem fogok használni fehér csempét, mert ez mutat mindent. Rögtön mostam, és aztán láttam, hogy volt valami más. És hasonló módon, amikor az Isten jelenlétében van valaki, akkor a legtisztább dolog neki az, hogy ő mennyire bűnös. De vajon értjük meg mi, hogy mennyire fekete a bűneink? Jöttünk addig a pontig, amikor senki nem kell mondani nekünk, hogy a halált érdemeltünk. Azért, mert ez a legvilágosabb dolog, igazság nekünk. És talán azért az Isten szentségét elnyomjuk, mert a fényében végre látjuk, hogy mennyire más vagyunk, és mennyire nem vagyunk jó. Nem vagyunk tiszták. De az elítélés az nem csak önindított, hanem az igaz is. A szentség fényében tiszta az elítélésünk. Ami Ézsiás mond, az nem túlzás, vagy ha is igen, akkor a kevés oldalon lenne. Nem, hogy túl sokat mondtam. A Bibliában rengeteg sokszor mi azt olvasunk, hogy a bűn zsoldja a halál, és a szentséges fényében azt a tudást nem kell tanítani minket senki, mert nincsen, ami megérthetőbb abban a pillanatban. Ha a tiszták, bűntelenek, angyalok meg kell védekezni magukat a Szent Istentől, akkor milyen esély van nekünk, akik tele vannak bűnnel? Ézsiás látja, hogy azonnal meg kell halnia, ami mondja, hogy elvesztem. Héberül az nagyon erős. És itt is láthatjuk a problémánk, hogy túl sokszor körbenézünk. És azt gondoljuk, hogy elég jó vagyok, egy jó helyzetben vagyok, azért, mert én jobb vagyok, mint ő, és ő, és ő. Nem loptam, nem öltem meg senkit, és elég jó ember vagyok, többihez képest. Viszont Ézsiás valószínűleg a legjobb ember volt az idejében. Azt olvasunk, hogy a templomban van. Ő ment dicsőíteni Istent. A nép között ő volt, aki hűségesen csinált minden, ami le van írva a törvényben. És megérti Ézsiás, hogy a probléma az nem csak magával, hanem az egész néppel. A nép nem egy jobb helyzetben van. És látja, hogy akik körülötte voltak, nem a méretük. Nem számít, hogy ő jobb többihez képes. Mert az Isten szentségében nincsen jó ember. Ez nem is létezik, ez a gondolat. Mert mindenki bűnös. Ézsiásnak világos volt az igazi helyzete. És talán így meg tudjuk érteni, miért mond a Bibliát, hogy senki nem tud látni Istent és életben maradni. Azért, mert az ő szentsége elpusztítana. A legkisebb rész is az elég, hogy megölni minket, mert olyan nagy távolság van közöttünk. És félem, hogy túl sokszor lehúzjuk Istent, hogy ő lenne közelebb a szintjükhoz, és őt közönítsük. Beszélünk róla, mintha ő lenne a legjobb barátunk, a legjobb barátom, és vele viselkedjük, ahogyan mi szerintünk, hogy kéne. Jövök hozzá dicsőteni őt, ahogyan én szerintem, hogy kell. Túl sokszor az a kérdésünk, hogy a mai dicsőítés, az Isten tisztelet, az hogyan szólt neked? Hogyan érezted magát? És közben, amikor ezt csináljuk, akkor tönkre tesszük az ő szentségét. Szerintem mi igazán azt hitjük, hogy ha Isten vagy Jézus besétálna az ajtóba, akkor futnánk hozzá, talán adnánk egy pacsit, vagy egy ölelést. Viszont mindenhol a Bibliában, amikor olvasunk, hogy valaki csak egy elrejtett pillanati meglátást kapott Istenről, akkor azonnal a földön volt leborulva halálos félelemben. Ez mindig történik, mindegyes történetben. Meg kell értenünk Ézsiással, hogy az elítélésünk igaz és megérdemelt, hogyha Isten kellett kiabálnia, jaj nekem, akkor mennyire igazabb magukról, hogy mi is kell kiabálnunk, jaj nekünk. A szentség különbsége és tisztasága világosába teszi, mennyire rossz és gonosz a bűneink, és figyelembe veszi a vétkeinket. És ha ennyi lenne a történelem, akkor annyira fekete, és reménytelen lenne, de hála Istennek, nem csak látjuk a szentség hirdetése, nem csak látjuk a szentség elítélése, hanem látjuk és olvasjuk a szentség reakciójáról is. És a szentség figyelembe veszi a kegyelmet. Mi azt olvasjunk, hogy rögtön miután Ézsiás beszél, Isten küldte az egyik szeráf hozzám. A Szent Úr kezdeményezik, mert képtelenek vagyunk hozzá lépni. Ami Ézsiás jól látta, az volt, hogy ő bűnös, és a halál büntetése. Minden cselekvése igazából nem segített, hanem csak rosszába tett a helyzet, és később erről fogja mondani a 64. fejezetben, 5. igeversben, hogy mindnyájan olyanok lettünk, mint a tisztatalanok. Minden igazságunk olyan, mint a szénnyes ruha. Az az igazságunk. Az az igazság, hogy a mi igazságunk, a legjobbát, ami hozhatunk, az meg nem jobb, mint egy szénnyes ruha. Pál később másik szókép fog használni. Azt mondja, hogy halatok voltunk az Efézus 2:1-ben. Képtelenek vagyunk, egy halott ember semmit nem tud csinálni. Képtelenek voltunk és vagyunk Istenhez menni. de ebben a fejezetben egy gyönyörű képet látjuk, hogy Isten küldi az egyik szeráf Ézsiáshoz, mivel Ézsiás nem jöhet Istenhez. A Szent Isten, aki teljesen igazságos lenne, hogy az Ézsiás átkolja teljesíteni, egy csodálatos módon mutatja a kegyelmét. És így látjuk, hogy Isten soha nem csak kegyelmes, vagy szeretet, vagy igazságos, hanem az ő szentségében mindegyik egyszerre. Azt is olvasunk, hogy a Szent Úr jóvá teszik a helyzet, mert képtelenek vagyunk helyreállítani. Nem csak képtelenek vagyunk hozzámenni, hanem képtelenek vagyunk helyreállítani a helyzetet. Isten az, aki elveti az Ézsiás bűnei és a bűneink. És az egy gyönyörű szép kép. És milyen szép szavakat, hogy a legfeketebb pillanat az Ézsiás életében. Amikor végre megérti, hogy ő kicsoda a Szent Isten előtt, a kegyelem fénye erősen ragyog rá, és ő azt hallgatja, hogy a bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva, és szebb szót soha nem hallta az életében. Biztos vagyok abban, hogy ezt a pillanat soha nem elfelejtette. Mert ez pontosan, ami Ézsiás nem tudta és nem tudna csinálni. Az az üdvösség, ami olvasunk itt. Az üdvösségről nem csak látszik az Új Szövetségben, hanem az egész Bibliában. Az üdvösség itt van, és az nem Ézsiástól függ, csupán a Szent Isten kegyelmétől. De ez fontos érteni, hogy a sorrend ez nem véletlen. A világos bűntudat és elítélés nélkül a kegyelem lényegtelen. Ami az azt jelenti, hogy amikor kevésbé teszünk a bűnt, a következmény az, hogy kevésbé teszünk a kegyelem is. Túl sokszor összekeverjük a sorrendet, vagy nem is figyelünk a bűn oldalra. A kegyelmes Isten hangsúlyozunk, nem a Szent Isten. És cserében látjuk egy olyan Isten, aki mi teremtettünk, aki nem igazán kegyelmes, mert nem igazán gonoszák vagyunk. És így elveszítjük mindkettőt. Mert a bűn, ami nem annyira rossz, csak szüksége van egy kegyelemre, ami nem annyira nagy. Az Isten szentsége csodálatos, hihetetlen módszeren figyelembe veszi az ő kegyelmet, és azért is hangsúlyozniuk kell az Isten szentségét. De van, aki azt mondaná, hogy figyelj, Luke, az az Ószövetség, és az inkább az Atya Isten, és azt olvasjuk az Ószövetségben, hogy ő szent, viszont mi inkább az Új Szövetségben élünk, és ott Jézus a fontos. És ő pici más. És én azt mondanám először, hogy a Biblia nem kettő könyv, hanem egy. Egy történet, egy könyv, nem kettő. Az Ószövetségi Isten ugyanaz, mint a mai. Isten nem változott a kettő szövetség között, mert ő soha nem változik. Másodszorban, ami annyira érdekes, az, hogy később mi azt olvasunk a János evangéliumban, a 12. fejezetben, 41. igeversben, hogy Ézsiás igazán Krisztust látta. És ő vele találkozott. Ami csodálatos, mert Jézus Krisztus nem csak megjelenik az Új Szövetségben, hanem az Ószövetségben is. De végül én azt mondanám, hogy az nem csak egy egyszerű példa sem, csak ami történik az Ószövetségben. Inkább, ami történik Ézsiással, az a norm. Van egy párhuzamos története az Új Szövetségben, a Péter életében. Az ő elhivatása Szerintem az egy ismerős történet, valószínűleg. Három evangéliumban olvashatunk róla, Lukács 5-ben, Máté 4-ben, Márk 1-ben. De röviden, ami úgy történt, az, hogy Péter, meg a barátai egész éjszakán halászott, nem jött be semmi. Készen állnak, hogy hazamenni. A nap kezdett, az azt jelenti, hogy a munkák vége van, most az idő hazamenni, rossz nap volt. Reméljük, hogy holnap jobb szerencse lesz. Jézus jön abban a pillanatban, és azt mond nekik, hogy menjetek és evezz a mélyre. Simon Péter úgy reagált, hogy Mester, egész éjszaka fáradoztunk ugyan, mégsem fogtunk semmit. De a te szavadra mégis kivetem a halokat. És itt én azt hiszem, hogy sokszor félreértjük, ami Péter mondta. Mert az nem egy megtiszteletés. Az nem mint, hogy ha, ja, te jöttél, te vagy a Mesiás, akkor visszamegyünk. Péter nem is tudta, hogy ki volt Jézus. Az az első találkozás. Hanem inkább az egy olyan, hogy mint hogyha Péter azt mondaná, hogy figyelj, te vagy egy tanító. Én nem mondom neked, hogy hogyan kell tanítani, mert nem vagyok mester, tanár. Viszont én vagyok a mester halász, és te nem vagy. És én jól tudom, hogy mit kell csinálni. És azt már csináltam egész éjszakát. Hát, de mivel te azt gondolod, hogy jobban tudod, mint én, akkor csak azért, mert te mondod, megyünk vissza, van pár percem, aztán mondhatok, hogy na, látod? De mindenképpen visszamát, és aztán a csoda történt. És hogyan reagált Péter? Mi azt olvasjuk, hogy leborult a hajóban, és így szólt, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram. Miért? Az volt a legjobb napja, ez pénzügyi szempontból. Soha nem kapott többet. Egy okos ember próbálna egy partnership alakítani azzal a csodálatos ember, hogy figyelj Jézussal, lehet, hogy csak egyszer havonta tudná hozzám jönni. Egyszer az elég, talán csak évente az is oké is lenne. Ezt nem csináltam. Az azért, mert egy pillanatig a legkisebb rész a Jézus szentségére megpillantotta, és ez elég volt. Menj el tőlem, bűnös vagyok. Az ugyanaz, mint ami Ézsiás mondta, csak egy halász ember nyelvén. Elvesztettem, tisztatlan vagyok. Távolság kell lenni közöttünk. Óriási nagy távolság. De a legcsodálatos dolog ebben a történetben, az nem, ami Péter mondja, hanem ami Jézus csinált. Ő mit csinált? Közelebbre ment, és hozzászólt. És az, ami hihetetlen. Felteszem egy kérdést. Te jobban hasonlítod Ézsiás az elhivatalása előtt, vagy Péter történet elején? Látod már bűneid, és hogy mennyire rossz a Szent Isten fényében? Te érted már, hogy olyan nagy a távolság közötted és Isten között, hogyha a tökéletes angyalok meg kell védeni magukat a szentséges jelenlétében, akkor mennyire nagyobb kéne lennie az Isten igazságos elítélése a bűneid fényében? És ha nem, akkor te mire vársz? Legyen most lenni a pillanat, amikor az igazságot végre látod. Mert a legcsodálatos dolog az egészben az, hogy a Szent Isten lépni fog hozzád, hogy ő kezdeményezni fog, ahol te nem tudod, és jóvá tenni, ami soha nem tudnád, hogy megmenteni fog, megmosni, hogy elvetni a vétkeidet, és ő meg fog bocsátni. És ha azt már csináltad, akkor a kérdésem neked az, hogy mikor voltál legutolában a Szent Isten jelenlétében. Isten soha nem változik. És talán, ha a válaszod régóta lenne, akkor azt mutatja, hogy inkább jövünk egy olyan Istenhez, aki mi teremtünk, és nem a Szent Istenhez, aki teremtette minket. Jobban kell tanulniunk, hogy mit jelent, hogy szent a mi Istenünk, mert ez változna mindent. Ahogyan jövünk dicsőíteni őt, ahogyan tekintünk a bűneinkre, ahogyan élünk, ahogyan értjük a kegyelmét, ahogyan imádkozunk, és ahogyan látjuk a folytatásban, Ézsaiás 6-ban, ahogyan szolgálunk is. Mert Ézsaiás 6-8, ami ismerős, amikor jön az elhivatás, az az első 7 igevers után jön, onnan fakad, és annélkül nem lenne egy 8. igeverset. Az angyalok harasogták egymásnak felálltva. Szent, szent, szent a seregek ura. Az ő dicsősége betölti az egész földet. Imádkozzunk együtt. Drági Istenünk, Te egy olyan szent Isten vagy, és mondanom kell, hogy én sem értem, hogy az mit jelent pontosan. Kérem, taníts minket, hogy mit jelent élni, hogy mit jelent jönni hozzád, és dicsőíteni téged, mint a szent Istent. Add nekünk a legkisebb képet is a szentségedről, hogy igazi változás lehetünk az életünkben. Bocsáss meg minket, hogy olyan sokszor jövünk hozzád, mint csak egy átlagos, bár erősebb Isten. És kérlek, taníts minket, hogy hogyan ezt a képet tudjuk változtatni. És hát szeretnék adni, hogy te nem csak egy szent Isten vagy, hanem emiatt, mivel egy szent Isten vagy, a kegyelmet az olyan erősen jön, és olyan világos, és olyan csodálatos az életünkben. És köszönjük, hogy te jöttél hozzánk, amikor nem tudtunk hozzád menni. És te vagy, aki megmentetted minket. Jézus nevében imádkozom. Amen.